Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Élesedik, nem élesedik egy gyakorlatilag most már.
Tűéles.
Tűéles a szezon vége, de még mindig nincsen, meg talán egy meccsapunk se?
Azt hiszem, hogy még egy sincs, mert ugye a play-in is még változhat, ráadásul az egy meccsen.
Igen, hát ugye a play-in az kuka még, amúgy nem kuka, mert amúgy tök jó dolog. Pont a Real GM-en olvastam erről topikot, a Real GM-ről tudni kell, hogy hát elég kritikus szurkolók vannak ott, és általában semmit nem szeretnek, amit ugye a liga csinál, amellett, hogy persze a játékot imádják, de a play-innek kapcsolatban a többség azt gondolja, hogy végülis elérte a célját. Nincsen még gyakorlatilag a mert a 4-5 sincsen ugye nyugaton, hát vagy Dallas, hát még bármi lehet, mert a Golden State is ugye egy meccse van, de Dallas-on a táblika, szóval nyugaton még gyakorlatilag lehet felsősorolom annyiféle meccsem, és keleten ugyanez a helyzet. Igen, mert ugye a Toronto az adott, ti be vagytok betonozva az ötödik helyre, de azt nem tudjuk még, hogy ki lesz a negyedik.
Így van. Viszont azt tudjuk, hogy most sorsolunk egyet, mert hogy ezt megígértük, és hát nyilván minden hónapban sorsolunk támogatóink között. Nagyon szépen köszönjük, hogy a patreon.com per keleten nyugatonan támogattok minket, havi egy dollártól tudjátok ezt megtenni, és 311 lesz a varázslatos számunk, tehát 311 támogatónk közül sorsolunk most ki egy nyereményt a Rap City felajánlásából. Most ebben a pillanatban még nem tudom pontosan, hogy mi, de itt ugye póló szokott lenni, vagy sapka, esetleg zokni, vagy valami hasonló, úgyhogy ezt mindenképpen a kisorsolt győztesünk már tudni fogja, meg majd mi is bemondjuk, de akkor Zoli, kérlek, hogy ezt a 311-est állítsd be, és akkor sorsoljunk egyet.
Az 311 az rekordszám egyébként?
Egyébként igen.
Wow, nem semmi, nagyon köszönjük a bizalmatokat, mert nyilván köztetek vannak olyanok is, akik még megszavazták nekünk, és nem régóta hallgatnak. Beírtam a minimum számot 1-re, maximumot 311-re, és nincs csalás, nincs amitás. 3, 2, 1, klik, 139-es versenyzőnk nyert.
Akkor ő a harmadik oldalon lesz, én már is mondom. Na kérem szépen, Menerva a győztesünk, még az e-mail cím alapján sem tudok nevet sem beazonosítani, de 2020. december 26-a óta van velünk Menerva. Hát nagyon szépen köszönjük a támogatásodat, és azt is nagyon reméljük, hogy így is megismered saját magad, hogy ezen a néven regisztráltál hozzánk, és kérlek, hogy keresd meg engem, ha lehet, akkor Facebookon, ha nem, akkor e-mailen keresztül keresd fel minket, és akkor megoldjuk az ajándék eljuttatását. Na most, miután megvan a győztesünk, azt is el kell mondanunk, hogy még nem nagyon volt időnk kibogarászni az NCAA játék győztesét, de azt jövő hét elejére megígérjük, hogy megtesszük, mert ezt most hétvégén majd összeülünk Zolival, aztán megcsináljuk, de azt se felejtjük el. És mielőtt rátérnénk a fő témánkra, van egy tartozásunk, el kell búcsúznunk a Los Angeles Lakers-től, ami egyébként gyorsan, nagyon gyorsan elintézte magát. Ugye, amikor mi kedden felvettük az adást, akkor azzal a megnyugtató tudattal kellett sietnünk, és kihagynunk a Lakers-t, hogy hát technikailag még úgysem estek ki, hát már másnapra, mire kijött a podcast, már addigra kiestek, és őszintén szólva egy olyan vereség szériában vannak, meg az elmúlt 20 meccset megnézzük, akkor is alig nyertek gyakorlatilag, ami mellett teljesen esélytelen volt, hogy bejutnak a play-inbe. És az az érdekes még, hogy ezt azért nagyjából megjósoltuk mi is, amikor azt mondtuk már februárban, hogy hát ha-ho, a liga, nem tudom, második, vagy harmadik, vagy első, attól függ, mit néztél, legnehezebb sorsolása van nekik hátra. És ezt a nehéz sorsolást is szerintem sokan úgy vették, hogy hát jó, de mégiscsak a LeBronról van szó, meg mégiscsak a Lakersről, és ezzel kapcsolatban szeretnél kérdezni, Zoli, hogy talán mi is beleestünk ebbe, de hogy van itt két faktor. Az egyik az, hogy a Brooklyn az tavaly talán nem kellett volna, hogy ennyire működjön, aztán persze a sérülések miatt egyértelműen amiatt elvesztették a Bucks elleni elődöntőt keleten. De azért sokan azt mondtuk, hogy ennyire nem kéne, hogy működjön a Brooklyn, és hihetetlenül működött, és gyakorlatilag ezek után nem biztos, hogy mertük azt mondani, hogy Westbrookkal valahogy nem tudnak összedolgozni James-ék. Ez az egyik, amit akarok mondani, a másik pedig, hogy James ellen soha ne fogadj, elv miatt is. Szerintem, bár bemondtuk a dolgokat, hogy hát igen, ez nem fog összeállni, meg ez nagy katasztrófa potenciál, meg nem jó fitek egymás mellé, de a következtetést azért nem mertük a szezon elején levonni. Egyikünk sem, és hozzáteszem, a szakírók sem.
Szerintem, ha végkövetkeztetés nyilván nem is mondtunk le, mert ugye a szezont még le kellett játszani, azért mi elég konzisztensen amellett voltunk, hogy ez nem igazán működhet. Nyilván azt azért nem feltétlenül jósoltuk meg, hogy a play-inbe se fogunk bejutni. De azt gondolom, hogyha nincsenek a sérülések, akkor azért a play-inbe logikusan és elég nyilvánvalóan be is jutottak volna. Tehát én azt mondom, és visszaemlékezve, hogy hogyan értékeltük ezt a csapatot, azért az elég konzisztens volt, és a Westbrook fitet azt egy pillanatig se láttuk, és itt jön be az, hogy még egy olyan hihetetlen intelligens játékosnak is, mint LeBron James, picit elvakítja ez a státusz, az, hogy Westbrook szupersztár, illetve valószínűleg az önmagába vetett hite is, mert LeBron, én azt gondolom, úgy gondolkodhatott, hogy én vagyok LeBron James, megoldjuk. Tehát a fit az addig számít, amíg nincsen ilyen hihetetlen talent körülöttem, de megoldottam Miami-ban, meg fogjuk itt is oldani.
Ez pontosan ugyanaz egyébként, amit mondtam, tehát amit én véltem, hogy milyen hibába estünk mi is bele, és a szakírók is, akkor szerinted pontosan ugyanabba a két jelenségbe esett bele LeBron James is.
Igen.
ez így érdekes. Sose tudjuk meg, de a jelek valóban erre utalnak, hiszen ő volt az, aki kérte a Westbrook cserét, a Hield csere helyett, ugye, ez az egy dolog, ez biztosan kiszivárgott, de nem akarom rákenni LeBronra az egész szezont, ő egyébként fantasztikus teljesítmény nyújtott, és igazad van a sérülésekben is, de most utólag tudunk csak okoskodni, és ez alapján az első kérdés az, hogy ennek a csapatnak, hogyha nem lettek volna a sérülések, ha adja Isten, Nunn is visszajön, szerinted mi lett volna a plafonja? Mert hogy azt az ilyen 50 győzelem körüli történetet én így se, úgy se látom, és ezt rögtön ott is meg lehet keresni, hogy Westbrook nem csak a támadást cseszte szét, hanem a védekezést is, ő is, meg a sok 32-33-35 éves veterán, akik elvileg jó védők, de gyakorlatilag ők nem PJ Tucker, ez a probléma, tehát Trevor Ariza már nem használható. És többen voltak igazából, Ellington nyilván védekezésben gyakorlatilag pályán tartatatlan. Szóval ezt akarom mondani, hogy ennek a csapatnak a plafonja se volt ott, mint ahol gondoltuk.
Egyértelműen nem volt ott, és hogy hova lőném be a plafonjukat, én ehhez egy konkrét történelmi példát használnék, amelyik a 2012-13-as Lakers. Ha emlékszel a Super Lakers-re, amelyiknél ugye 73 győzelmet vizionáltak sokan, és azt a csapatot sokkal inkább, úgymond kollektíve, nem tudok szebb szót használni, beszoptuk, és ők 45-37-tel végeztek. Szerintem itt lett volna az idejének is kb. A plafonja. Egy szerencsés elsőkörös továbbjutás után egy második körös kiesés. Valahova oda lőném be, és egyébként visszatérve erre a csapatra, ugye a 12-13-as Lakersre, nagyjából ugyanez volt a szituáció, tehát ott ráadásul ugye 5 All-Star összeállt a kezdőben, ugye Kobe-val, szegény Kobe-val, Pau Gasol-a, Matt a World Peace-szel, Nash-sel és Howard-dal.
Szerintem Matt a World Peace nem volt All-Star.
De volt.
Nem mondod. Wow. Ez most nekem új info volt, ez nagyon kemény. Oké, akkor elnézést kérek. Minden esetre akkor egy All-Star-ral és a többiek meg ugye valamennyire szupersztár státuszt élveztek, de hát ez is egy olyan dolog, hogy Russell Westbrook mióta nem szupersztár? Hány éve?
Igen.
Lehet most már inkább azt kéne kérdezni, hogy mióta nem sztár. Tavaly, ugye minden évben csinálnak négy Duncanék positional rankinget, vagyis minden pozícióba megnézik, hogy ki hanyadik legjobb játékos az adott évben. Egy ilyen metszet évről évre. És már tavaly Westbrookot a 38. legjobb irányítónak tartották. Abba a kategóriába, abba a tírbe tették, hogy a jó csere irányító. Tehát, hogy ő szerintük erre lenne most legalkalmasabb, és ezért négy Duncanék nem hülyék, meg a szakmának talán a legelismertebb elemzői. Na most ebbe gondoljunk egy kicsit bele. Hogyha nem is így érzed, kedves hallgató, és még nagyon szereted Westbrookot, akkor se tudod már senkinek eladni, hogy akár a posztján top 10-es. Mert már sokkal többet viszel, mint amennyit hoz. Ez vele a baj, hogy a gyengeségei szépen lassan felülmúlták az erősségeit, miközben idén az erősségeit abszolút nem tudta kamatoztatni, hiába, hogy a Lakers elkezdett rohanni. Tehát Vogel azért megpróbált, amit lehetett azokon a határokon, mert egy LeBron csapatnál megtenni mindent, hogy azért valahogy próbáljuk meg kihasználni Westbrook erősségeit, és ez se sikerült, az erősségek is esnek vissza. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy sose látjuk még azt a rohanó csapatot irányító Westbrookot, mint tavaly Washingtonban, aki azért nem volt egy rossz játékos, de az, hogy ő most már bajnok esélyes csapatnak első, második, harmadik opciója legyen, az gyakorlatilag lehetetlennek tartom.
Tényleg még csak annyit Westbrookról, hogy nagyon-nagyon csúnyán öregedik, de valóban ezt vártuk tőle. Tehát amikor egy ponton ugye le kellett mondanunk teljes mértékben a triplájáról, mert gyakorlatilag neki leszámítva tényleg egy szezon, ami az MVP szezonja volt, be van húzva ez a 30%, és nagyon sokszor még ez séri el, ami ugye azt jelenti, hogy ott már teljes mértékben kontraproduktív, nem kell kilépned rá, és onnantól kezdve sokkal egyszerűbb levédeni azt is, amit ő csinál, amit ma már azért lassabban csinál, így 33 évesen, logikusan és természetesen, mint tette a 28 éves korában, amikor ugye az MVP szezonját lehozta. Kicsit sajnálatos egyébként, mert MVP Westbrook egy kicsit szerintem alul értékelt volt, és volt egy-kettő tényleg igazán elit szezonja, ahol olyan all-around játékot nyújtott, amire nagyon kevesen voltak képesek a liga történetében.
És ahol top 5-ös vagy maximum top 10-es játékos biztosan
abszolút,
volt.
Abszolút. Nem tartott hosszú ideig ez az időszak. Érdekes, hogy Westbrooknál volt előtte is egy olyan időszak, amikor én már túlértékeltnek éreztem. Aztán volt ez a tényleg nagyon erős két év, nagyon rövid peak, amikor meg alul értékelt lett, és utána volt még pár év, amikor megint túlértékelt lett. Ma meg hát szegény már ugye egyáltalán nem túlértékelt, mert hogy úgy ítéljük meg, ami ő, aki hát valószínűleg nem egy. Nem is akarok kimondani, mert tudom, hogy van pár szenvedélyes szurkolója, aki hallgat minket, és tudom, hogy ez rossz érzés ezt hallani, de ki sem mondom, de hogy mennyire nem top X játékos, nagyon magas számot kellene mondanom szerintem, hogyha őt most tényleg rangsorolni kellene a mai ligában.
Szerintem, amit mondtam, hogy Nate Duncanék ugye a 38. legjobb irányítónak tartották már tavaly, az nagyon sokat mondó.
Az brutális mondjuk.
Igen.
Hát akkor ide is szerzem, hova raknánk őt?
Hát ugye?
Belegondolni is félelmetes.
Nagyon durva. Jó, viszont beszéljünk arról is, hogy nyilván Anthony Davis sérülése sem segített ennek a csapatnak, de a LeBron James mellett nem fejlődnek a fiatalok ilyen ellenérv, vagy tök mindegy, hogy ellenérv, vagy csak jelenség, azért úgymond tovább folytatódott, és tovább erősödött, aki ezt érvként akarja felhasználni, de nyilván a gólt vitába szokták ezt bedobni, és azért tegyük hozzá, hogy Jordan sem feltétlenül nevelt ki fiatalokat, csak akiket úgy gondolt, hogy na ő majd core piece lesz. Tehát amikor meglátta ezt Pippenben, akkor gyakorlatilag edzői nyomásra elkezdtek csak egymással egyegyezni. Ismerjük a történetet, remélem, hogy sokan olvastátok, Zolival mi fordítottuk ugye le. Na mindegy, és én csak nem a gót vitába akarom ezt most berakni, hanem csak elmondani azt, hogy Reeves kiváló szezont futott, az ő szezonja az nagyon rendben volt, egyes egyedül. Malik Monk volt az egyik ilyen fiatal, akire azt gondoltuk, hogy na majd most itt esetleg ilyen szerepben kivirágozhat. Teljesen ugyanazt a játékost láttuk, amit Charlotte-ban, és ez azért érdekes, mert Charlotte-ban is rájöttek, hogy ez egy hatodik ember, a Lakersnél meg kezdenie kellett. Ez már egy jel arra, hogy valami nincs rendben. Aztán a center kérdés egész évben nem volt megoldva, Anthony Davis nem szeretne egész évben centert játszani, amúgy is sérült volt, Howardékat meg már nem nagyon lehetett pályán tartani, ebből lett az, hogy James védekezésbe centert játszott, és nem működött. Ez a dolog nem működött. Ez még támadásba úgy elment, mert nyilván nehezebb volt rajtuk védekezni. Védekezésbe abszolút nem üzemelt ez a történet, és Horton Tucker, örülök neki, hogy most dobott 40 pontot, ez a szezon, ez egyértelműen egy csalódás szerintem minden Lakers szurkolónak Horton Tuckerrel kapcsolatban, és csak abba bízhatnak, hogy ez a szezon kellett neki, hogy a következőre szintet lépjen, mert másban nem igen, sem védekezésben, amiben ugye már egész jó volt, nem sikerült előrelépni, sőt olvastam olyat, hogy inkább hátra, és támadásban pedig gyakorlatilag túl sok volt neki a nagyobb kabát, és nem bírta el már ezt a terhet.
Nem látok jelen pillanatban olyan igazi fiatal piszta a Lakersnél, akire lehetne bármilyen szinten építeni. Nyilván az mindig benne van, hogy egy-két jó, kiegészítő embert ki tudsz nevelni, és erre náluk is van esély, mert minden évben látunk azért a ligában ilyeneket, akik hát ilyen csodaszámban menően a semmiből úgymond értékes játékosok lesznek, és talán Horton Tuckert ebből a szempontból még nem lehet leírni, de hatalmas csalódás az ő szezonja, és biztos vagyok benne, hogy a Lakers vezetői és vezérei számára is, LeBron számára is nagy csalódás, de hát innen szép. ugye megmutatni, neki borzasztó sokat kell dolgozni a játékán ide nyáron, össze kell rakni egy triplát, minden azzal kezdődik, a dobó mozdulata szerintem szép, meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy jobb játékossá váljon, és hát ne a Kuzma vonalat kövesse, bár Kuzma egyébként meglepően jó volt ebben a szezonban, úgyhogy...
Lehet, hogy neki is azt kell, hogy kiszabaduljon innen. Nyilván egy rohadt nagy a nyomás is. Bocsánat, Westbrookra térjünk már vissza, mert úgyis itt le kell zárnunk lassan a Lakers búcsunkat, és akkor nyilván az lesz a lezárás, hogy megnézzük, hogy nyáron mik a lehetőségek. Ugye, amikor az elején emlegettem ezt a vonalat a Brooklynnal kapcsolatban, hogy ennyire jónak talán nem lett volna szabad lenniük, hiszen azt vártuk, hogy nem fognak tudni védekezni. Ezt egy speciális szezonban megoldották. Én ugye azt várom, hogy idén már ne legyen erre megoldás, de maradjunk annyiban, hogy ilyen szempontból mindenképpen speciális volt a tavalyi szezon. Ugyanakkor vegyük figyelembe azt, hogy az a három játékos támadásban azért tudott egymáshoz alkalmazkodni, és olyan kiegészítő skilljeik vannak, amik miatt gyakorlatilag ez el is várható. Tehát Irving és meg Durant is például kiváló off-the-ball játékosok, hogy más nem mondjak. És hogyha megnézed Westbrookot, akkor szerintem nincs olyan, még státuszban sztár sem, még ha tegyük fel, hogy ő már csak státuszban sztár, de mindenkit egybeveszünk, ennél kevésbé LeBron mellé illeszthető játékost lehet, hogy nem találnánk az egész ligában. Szóval, hogy itt azért is nagyon furcsa ez az egész történet, amit mondtál, hogy még egy LeBron se ismeri ezt föl, mert gyakorlatilag Westbrook minden, ami nem kell James mellé, és ha megnézed a James csapatokat az elmúlt évtizedekben, akkor azt tapasztalod, hogy még egy Kyrie Irving is off the ball játékos lett, időnként secondary ball handler, Kevin Love állt a tripla vonalon. Azért nem az volt, hogy beadták Kevin Love-nak, hogy akkor most legyen a Minnesota Love, és oszt ki 8 asszisztot, vagy hogy Irvingnek odaadta a labdát James, és lement a sarokba, tehát ezek nem történtek meg, amíg James pályán van. És gyakorlatilag tudhatod azt, hogy James köré milyen csapat kell ahhoz, hogy ez jól működjön. Ilyen szempontból minden létező eddigi adatunkkal szembe ment a Westbrook igazolás. Nem tudom, hogy ki miben bízott, talán abba, hogy Westbrook majd hip-hop, nem tudom, elkezd triplákat szólni a sarokból. Ötletem sincs, de ennek a lehetetlenségére akarom felhívni a figyelmet, és ennek nyilván az a következménye, hogy hát Russell Westbrookot most valahogy el kéne cserélni, úgyhogy jövőre keres vagy 47 milliót.
Szerintem egyébként arra gondoltok, hogy ahogy D-Vérdel működött, úgy működni fog vele, és igen, de az egy peak szezonját lehozó 29 éves véd volt, vagy maximum 30, azt hiszem 29 volt még, és abszolút peak LeBron, tehát kicsit más. És egyébként érvehetnénk amellett, hogy feedbe az sem működött, mert ugye emlékszel, akkor kb. Azt csinálták, hogy oké, most nálad a labda, oké, most nálam a labda, és akkor felváltva domináljuk gyakorlatilag az ellenfelet.
Csak, hogy ők például mind a ketten nagyon jó katoló játékosok voltak, Wade ugye különösen, tehát volt egy folyamatos ilyen veszély is, hogyha nem is feltétlenül a tripla vonalnál, de az alapvonali befutásoknál egy elzárással mondjuk megkísérve, hogy folyamatosan jöttek egymásnak az alley-oop-ok, nem csak lerohanásból.
Plusz a fast break, ugye?
Igen.
A fast break nagyon fontos volt, de hát ugye nem fogsz 38-9 éves LeBronnal nagyon tolni a fast break-eket, tehát
hát megpróbálták éppen. Megpróbálták éppen, ugye top 5-be voltak
igen.
Sebességben.
De eredményesket nem fogsz.
Hát nem. Van egy nagyon érdekes dolog, Westbrook elcserélésével kapcsolatban, ugye most felreppent egy ilyen pletyka, hogy Hornets esetleg, én kizártnak érzem, de majd meglátjuk. Inkább ugye ez a John Wall.
Nagyon segíteni a LaMelo fejlődését.
Ja, csak így elképzelem, meg azt is, hogy tudna egy olyan csomagot összerakni a Hornets, hogy nem sajnálná Westbrookért. De a John Wall vonal a másik, ugye, ami az egyetlen úgymond reális csere, és nagyon vicces lenne, ha ez a két játékos ismét helyet cserélne, csak ezúttal valószínűleg a Lakersnek kell picket adni Westbrook mellé, ami hihetetlen, de van egy nagyon érdekesség itt a pickekkel, ugye 7 évre előre adhatsz ki draft picket, illetve van egy olyan szabály, hogy egymás utáni 2 évben nem maradhatsz draft pick nélkül, tehát hogyha kiadhatod egymás utáni 3 évben is a sajátodat, hogyha van máshonnan első körösöd közben, de úgymond draft pick nélkül nem maradhatsz. És ezért a Lakersnél egy nagyon különleges helyzet áll elő. Ez a különleges helyzet pedig az, hogy ők az idei draft után, ami ugye még hivatalosan ennek a szezonnak a végéhez tartozik, már a 29-es picket is oda tudják adni. Tehát lemegy a draft, és az eddigi 27-es pick mellé egy 29-eset is hozzá tudnak csomagolni, 2 pickjük lesz, és ez már meg lesz az új szezon hivatalos kezdete előtt is. Ugye a draft és az új szezon kezdete között szokott lenni egy, hát, 5-6 nap, példának okáját mondjuk június 24-én van a draft, és július 1-én kezdődik az új szezon, csak hogy most konkrétumokat mondjak. És ebben a pár napban a Lakersnek lesz egy olyan kis rövid ablaka, amíg úgy cserélheti el a Westbrookot, hogy még 44 milliós szerződéssel számolva, és nem 47-tel, ami nyilván fontos, tehát itt ez már nagyon nagy különbség, de már oda tudja adni a 27-es és a 29-es pikket, és nyilván akkor az idei pénzügyi rendszer szerint, tehát a játékosok idei fizetésével tudnak cserélni. Úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy ott mit próbál meg a Lakers, mert hogyha esetleg valami értéket is akarnak visszakapni, akkor lehet, hogy két draft picket is bele kell majd adni egy ilyen cserébe.
Valamit meg kell próbálni, az biztos, mert LeBron és AD köré egyszerűen nem, tehát valamit építened kell, nem engedheted meg magadnak azt, hogy akkor leülsz és ugyanezt a csapatot visszarakod, viszont sok lehetőség nincs, tehát ez van, amit mondta, hogy be kell áldozni minden gyakorlatilag.
Hát vagy ugye katolod, és aztán stretch, tehát cut és stretch.
Igen.
Az azt jelenteni,
hogy... Az hihetetlen megaláztatás lenne egy Westbrook szintű játékosnak, tehát az
meg gondolj az bele. Ego. Gondolj bele, hogy 3 évre szétsztretchelni 47 milliót. Tehát az milyen szinten fogja nyomni a sapkát? 17-18 millióval fogja évente nyomni a sapkát, az félelmetes.
Igen. Mennyit tudnak vele esetleg spórolni a luxury taxon?
Hát, azt most meg nem mondom neked, hogy jövőre a luxusadón mennyit spórolnak, de...
Igen, csinálni semmit nem tud a Lakers, mert kell.
De igen, tehát azt akarom mondani, hogy ha 47 helyett 15 marad, mondjuk, mert kivásárolják, és akkor kicsit kevesebb ér, tegyük fel, hogy marad 15, akkor is hol tartunk ott, hogy ott van a két gigaszerződés, Davis-é és James-é, és mellé kapásból 15 millió holtteher. Tehát itt ilyen, hogy igazolni, hát nem igen. fogsz tudni.
Elsőtelen.
Persze.
Úgyhogy nincsen egyszerű helyzetben. És nyilván LeBron azt csinál, amit akar. Tehát ha LeBron azt mondja, hogy én lelépek innen, akkor el kell cserélned. Szóval ez egy érdekes dolog. Neki van olyan tekintély a ligában, hogy ő bármit mondhat gyakorlatilag, és azt teljesítened kell.
Én nem hiszem, hogy lelép.
Én se egyébként, mert most már nem csak a pálya felé tekinget, ugye, hanem mindent csinál azon kívül, hogy az első játékos milliárdos akar lenni, aki még játékos korában milliárdossá válik. Ehhez azért Los Angeles nagyon-nagyon jó hely. Plusz, amíg a fia nem érkezik meg az NBA-be, vagy nem dől el, hogy esetleg nem tud bejutni, bár szerintem ha más nem, akkor nyári ligán keresztül valamelyik csapat biztosan le fogja őt igazolni, főleg, hogyha LeBront az utolsó évére oda tudod rakni a rosterre mellé.
Hát ez nagyon-nagyon vicces jelenség lesz, nyilván erre majd később kell kitérnünk, hogy esetleg azért választják magasan majd Bronit, akit nem tudom, hogy bejósolnak az 50. hely környékére jelenleg, tegyük fel, hogy így marad, de valaki elviszi az első kör végén, hogy James ott játszasson egy évet, szóval na mindegy, majd ezen a folyón akkor megyünk át, hogyha odaérünk. És a mai adásnak a fő témája az, hogy kiosztjuk a díjakat, ezt mindig ilyen playoff közepén szoktuk, és most már tényleg úgy számoltam, meg úgy voltam vele, hogy sokkal érdekesebb most, mert a playoff közepén is jönnek ki ezek a díjak a valóságban, és az a tapasztalat, hogy senkit nem érdekel, tehát ez kevés rossz döntése volt az NBA-nek az elmúlt időkben, de a díjazásoknak a késői, minél későbbi kijövetele az mindenképpen ide tartozik, és mi pedig az NBA díjakat osztjuk most ki, nyilván az összehasonlítatlanul fontosabb keleten-nyugaton díjak között több is van, amit csak a playoff után tudunk, úgyhogy az ennek megfelelően később hallhatjátok majd. Na de érdekes, nekem az volt a tapasztalatom, nem tudom, hogy hogy voltál Zoli, amikor készültél az adásra, hogy igazából sok olyan díj van, ahol rengeteg a jelölt, de azért mindenhol tudtam valaki mellett jó szívvel érvelni, aki győztes volt. Nem azt mondom, hogy kiugró győztesek vannak, meg teljesen egyértelműek. Viszont egy ordító kivétel van, azt ahhoz majd eljutunk. Nem tudom, neked volt ilyen, ahol nehéz volt dönteni? Mert mondom, nekem egy volt gyakorlatilag a 6 NBA díj közül.
Nekem az év edzője, meg az év exekutívja, ez a kettő volt, ahol meg kellett tornáztatnom az agyamat. Többi számomra relatíve egyértelmű volt. Nem mind nagyon-nagyon egyértelmű, de azért nem is kellett rajta annyit gondolkodnom.
Na, ez azért érdekes, mert nekem az egy, az nem nincs benne a te kettődben, nekem az évvédője díj az, aminél egyszerűen még most is meggyőzhető lennék. arról, hogy más kapja, mint akit végül jelöltem. Na, de akkor kezdjük az MVP-vel, mert hogy a legértékesebb játékos díjánál már egy jó ideje mind a ketten mondjuk, hogy Jokert várjuk az első helyre, vagyis nem az a lényeg, hogy várjuk, hanem hogy mi oda raknánk. Változott-e nálad ez? Itt ugye Embiid folyamatosan, nem tudom, 45 pontokat tesz fel az asztalra, Giannis hozza ezt a hihetetlen two-way impactet, szóval azért szerintem nagyon megküzdenek ők is az MVP címért. Joker-e az MVP?
Abszolút, és mind a hárman megtolták a márciust, de Joker talán a többieknél is még jobban. 68%-os TS-sel dolgozik ugye márciusban, ami a szezon, már eleve hihetetlen 66%-os TS szezon átlagánál jobb. Mind a hárman kiemelkednek, tehát ebből a szempontból trióként emlegethetjük őket, de Jokic még egy kicsit a többieknél is kiemelkedőbb. Nem kell feltétlenül Hollinger kisgyermekét, ugye a Pert idehozni, amelyben meg fogja dönteni ugye minden idők legjobb eddigi eredményét, egyébként azt hiszem Giannis is megdönteni, hogy az előző, de mivel Jokic még jobb, így ő lesz az új rekorder, hanem BPM-ben, Raptorban, LeBronban mindenben rekordot fog dönteni, ha minden igaz, és a BPM az főleg erős, mert ugye azt hiszem LeBron 2008-es vagy 2009-es rekordját fogja átadni a múltnak, ami azért immáron most már 14 éves rekord, és a LeBron James tartotta, aki ugye tudjuk, hogy a BPM-nek a koronázott királya. Ahogy mondtam, Giannis is és Embiid is csodálatos szezont hoznak, ők egy, mint hogyha hárman egymást is húznák, meggyőződésem, hogy követik egymást teljesítményét. De ha azt hozzáveszik, hogy ugye advanced statokban és most már boxkos statokban is, ugye Joker megcsinált ezt a 2500 szezont, amit soha senki nem csinált meg.
2000 pont, 1000 lepattanó és 500 assziszt, hogyha valakinek ez nem volt világos.
Ez ilyen, kicsit ilyen arbitrary-nek hangzik, de a lényeg az, hogy gondoltuk bele abba, hogy ahhoz, hogy ezt valaki elérje, az kell, hogy 80 meccsen keresztül 25 pontot, 13 lepattanót és 7 asszisztot átlagoljon. Tehát nem nagyon ülhetsz ki meccseket, és minimum ezeket a statokat kell hoznod, szóval egészen durva. Így, hogy a csapatmérleg nagyon-nagyon hasonló lesz, tehát a Milwaukee-nak és Sixersnek azért valamivel, de tényleg hangya pélónyival lesz jobb szezonja, mint Jokernek. Így, hogy kiült két maxos játékos gyakorlatilag, és tudjuk, hogy mennyire szét zuhan nélküle a Nuggets. Én azt gondolom, hogy bár tényleg nem lehet elegendő módon mértékben megsüvegelni a másik két srácot, akármilyen definíciót nézünk idén, az MVP azért Nikola Jokic.
Én ilyen szempontból az utolsó megnyugvásom az volt, amikor most pénteken veszük fel ezt a podcastet, ti már szombaton halljátok, de most péntekre viradóra kiderült, egyértelműen eldőlt, hogy a Miami Heat nyeri majd keletet, mert így aztán sem a Milwaukee Bucks, sem a Philadelphia nem lesz erre esélyes. Ugye azért én érveltem az All-NBA csapatnál azzal, hogy ott sokkal kevésbé veszem figyelembe a csapathelyezéseket. Érdekes, hogy ez pár embernél úgy csapódott le, hogy akkor egyáltalán nem is csak a statok, miközben abszolút nem mondtam ilyet, de semmi gond. Viszont itt meg, az MVP címnél hagyományosan azért szoktuk értékelni azt, hogy valakinek a csapata milyen teljesítmény rak le az asztalra, és nyilván nem a csapattársak miatt, hanem hogy neki milyen szerepe van ebben, és ezt szeretném kiemelni, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt bebizonyítani nem tudjuk, de, és csak teória marad, de Nikola Jokic nélkül ez a Denver szerintem play-inben sem lenne így ebben a formájában. Nyilván nem azt mondom, hogy Nikola Jokic kiesik, hanem hogyha Nikola Jokicot bejelentesíted egy átlagos centerrel.
De olyannyira nem kell megmagyarázni ezt a gondolatot, Gábor, hogy szerintem egyértelmű, hogy play-inben sem lennének.
Így van.
Nem létezik.
Na most ez az, ami miatt nem tudok igazán haragudni Jokicra, vagy nem tudom őt igazán kevésbé értékelni egy ilyen statisztikailag és advanstatok szempontjából is, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy impactben is, mert ezek az advanstatok mégiscsak azt mérik, hogy milyen hatása van, tehát ebben is történelmi szezonra képes Jokicra. Most haragudjak azért, mert hatodik lett a Denver, amikor egy ilyen csapatot húzott el gyakorlatilag biztos playoffba. És egyébként még nyilván lehetnek ötödikek, de nagy valószínűséggel itt a hatodik helyen fejezik be. Nem tudok erre haragudni, főleg úgy nem, hogy nem az van, hogy a rivális esetleg egy picit erősebb csapatot mondjuk egy első helyre húzott keleten. Tehát ezért volt nekem egy ilyen végső megnyugvás ez. És Joel Embiid jobb védő, mint Jokic, az alapszakaszban is, ahol nem olyan jó védő, mint a playoffban, ahol tényleg a liga egyik legjobbja. Giannis Antetokounmpo meg egyértelműen jobb védő, mint Jokic, több dimenziós, tehát nem kell ezt magyarázni. A teljes csomagot tekintve vannak ők versenyben. Tehát ha most csak a támadó oldalt nézem, akkor nem lenne szoros a verseny. Azért szoros a verseny, mert ők a liga elitjébe tartoznak védekezésbe, Joker pedig ugye beszéltük, hogy nagyjából átlag fölötti a csomag úgy végül. És ez az egyetlen oka, miért ez egy hármas versenyfutás, ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogyha itt csak a támadó oldalt néznénk, akkor egyértelmű lenne az MVP cím számomra. Tehát akkor én nem nagyon kérdeznék bele. Dominánsak, Antetokounmpo is, Embiid is, Joker szintjét és impactjét, hát nem meg sem közelítik, távolról nézik. Még ők is. Úgyhogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, illetve azt, amiről annyit beszéltünk, hogy Joker azért erre a szezonra védekezésben is fejlődött, és most már nincs az a tátongójuk. Tehát egyértelmű, hogy a legjobb védő szezonján is van túl. Úgyhogy nálam is ő az első, és itt nem nagyon érdemes beszélni más jelöltekről. Azt gondolom, ebbe egyetértesz, mert hogy most Doncic, meg Morant, meg Tatum, hol jön, messze. Talán arról érdemes beszélni, hogyha Doncic és Tatum végig tudja hozni azt, amit januártól hoznak, akkor talán, hogy is mondjam, érdemesebb lenne őket megemlíteni a versenyfutásban, de így egész szezonra nézve erről a három emberről beszélhetünk csak.
Így van, bár akkor inkább beszélhetnénk róluk nyerni, akkor sem lenne esélyük, sőt, szerintem a top 3-at sem tudnák megbontani. Ahhoz egyszerűen túl jó egyéni szezont futott az a három, és nyilván Jokic valamennyire kiemelkedő, nyilván ennek a mértékén lehet vitatkozni, de azért egyértelműen ott van az első helyen, én azt gondolom. Meglátjuk, hogy a szavazók is így gondolják-e. Az még talán kicsit lehet képlékenyebb, bár a mostanában visszajövő hangokból, illetve ha jelenleg körbenézünk a liga újságírói ítéletei között, akkor azért eléggé egyértelműnek tűnik, hogy ő fogja megkapni, de láttunk már ugye csodákat sportban.
Menjünk egy következő díjra. Mondtad, hogy nagyon nehezen tudtál döntésre jutni az év legjobb igazgatója, vagy GM-je, ugye mikor mi, hogy nevezzük, díj kapcsán. Nekem végül is annyiban igazat kell, hogy adjak, hogy nekem is egy kétszemélyes versenyfutás volt azért ez, de én nekem van egy nagyon egyértelmű szempontom, amiről nem is olyan régen beszéltünk, majd mindjárt kiderül, hogy miről van szó. Szóval ugye az alapján nálam azért itt volt egy viszonylag egyértelmű győztes. Nálad kik voltak versenyben, és miért tudtál nehezen választani, és végül kit választottál?
Nálam igazából három név jött szóba. Érdekesség egyébként, hogy ez a verseny nagyon sokáig szerintem egyértelmű volt. Ahogy a Bulls kezdett, és ahhoz képest, hogy mennyire számunkra is kockázatosnak tűnő dolgokat húzott meg ugye Arthur Skarnisovas, hát neki kellett volna úgymond elszaladni ezzel a díjjal. És most felmerül a kérdés, és felmerült a kérdés bennem, hogy miért Karnisovas telt arról, hogy megsérült a fél csapat? Hogyha ő volt a toronymagas esélyes, és neki is adtam volna mondjuk tükörsimán szerintem januárig, vagy még tovább is akár, akkor miért taszítom le őt erről a dobogó legfelső fokáról? És végül úgy tudtam meggyőzni magam, és azért taszítottam le őt, mert a kis ördög egyszerűen ott van bennem, hogy mi van, hogyha ez a busz, akkor is szétesett volna, hogyha egészségesek maradnak. És az a baj, hogy nem tudtam egyértelműen amellett érvelni, hogy ez nem történhetett volna meg, viszont van egy másik csapat, amelyiket évek óta egészen elképesztően építik. Gyakorlatilag az új Spurs, vagy az új Warriors, mind a ketten ezeket vizionáljuk belé, és ezzel már ugye választ is adtam neked a kérdésedre, hogy miért Zachary Kleiman nyert végül nálam. Petrálit is ide kell vennem, mert ő tette szerintem szoros ezt a top 3-at, de végül, főleg azért, mert a Heatnek volt azért ez a hullámvölgye, bár ugye így is meg fogják nyerni keletet, az a vicces, így végül nálam a harmadik lett, de ez egy nagyon-nagyon szoros verseny volt nálam, tehát bármelyik a három közül nyerhetett volna.
Számítottam rá, hogy az én győztesem a top 3-ban sem lesz benne, és szerintem sehol nem lesz a top 3-ban, mégis annyira egyértelmű számomra a győztes kiléte. Viszont, hogyha kell harmadikat mondanom, az nálam Zach Kleiman, nálam Karnisovas bejött a második helyre, egészen pontosan elmondom miért, mert ez nem feltétlenül életműdíj, és hogyha most csak azt nézem, hogy erre a szezonra ki miket húzott, akkor sokkal nagyobb átvariálás, meg még talán ide tudnám venni az előző szezonnak a csere határidő előtti cseréjét. Ezt a Bullsnál azért egy jól látható terv volt, megérkezett az új GM, jobbá teszem a csapatot, hopp, jobbá tette. Ráadásul rengeteg kétkedő között, mi is közöttük voltunk, a 7.-8. helyre vártuk a Bulls, nem pedig a 6. És azért a Chicagónál azt is láttuk, hogy úgymond azok a nevek, akiket hozott, az sokkal inkább összeilleszthető, mint elsőre gondoltuk. Tehát kicsit az is bennem van, hogy igen, Kárni szavasz, vagy igen, Arthur, az igazad volt. Ezért nálam ő a második, de az első, a Westbrook cserét létrehozó Tony Shepard, még akkor is...
Gondoltam, hogy őt fogod kiválasztani.
Még akkor is, hogyha James nagyon aktívan tett érte, hogy ez a csere végbe mehessen, de aki egy ilyen cserét meg tud húzni, és aki egyébként, ha már kicsit hosszabb távon is nézzük, mint ahogy te a Grizzliesnél, tehát ha egy hosszabb távon nézed azt, hogy végül hogy szabadult meg John Walltól, hogy abból folyamatosan szinte pluszba jött ki, az olyan fantasztikus tett, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen ezek a hatalmas GM-i tevékenységek, és nyilván egyébként még fel lehet egy-két GM-et sorolni itt, nem innen szoktunk, de azért mégiscsak Sam Prestiék közül is lehetne itt kiemelni GM-eket, csak nyilván a liga ezt hivatalosan nem értékelheti, hogy hú, de jól tankolsz, kisfiam. Szóval oké, rendben, de szerintem Tommy Shepard nálam az egyértelmű győztes.
Pár helyen azért megemlítették egyébként Tommy Shepardot, bár eddig a Dinwiddie, Bertans és KP csere az win-winnek néz ki mind a két csapat számára, azért ott is, hogyha KP esetleg, de hát erről beszéltünk, hogy mennyi esély van arra, hogy ő egészséges tud maradni, mondjuk 75 meccsre egy szezonban nem sok, de ettől függetlenül eddig brutális az a teljesítmény, amit ott nyújt, 10 plusz meccsen, úgyhogy én értem Shepard helyét. Nálam egyébként ott volt a top 5-ben biztos, hogy odaraktam volna, ha más nem, már csak a Westbrook csere miatt, amit említette. Az hihetetlen volt.
Na akkor most nézzünk egy olyan díjat, amit meg én tudtam nehezen kiválasztani, ugye az év védője. Az a helyzet, hogy igazából egy dolog tart vissza attól, hogy azt mondjam, hogy igen, Rudy Gobert egyértelműen, végül aztán őt jelöltem be, így is. De az egy dolog az az, hogy a Jazz 11. védekezésben, és hiába tudom jól, hogy a Gobert nélküli percekben semmisülnek meg, de Gobertrel láttuk már második, harmadik helyen szinte tök ugyanezzel a kerettel a Jazz-t, és ez volt az, amit kicsit nehezen tudtam lenyelni. Ugyanakkor, hogyha, és most itt Rudy Gobert idézném személyesen, hagyj olvassam fel a kezdőötnek a hírmorzsájából, Malik Andrewsnak mondta el, hogy miért érdemelné meg ismét az évvédője díjat. Szerinte, ha lenne valaki ligában ebben a szezonban, akit nem Rudy Gobertnek hívnak, de hozzá hasonló hatást tudna gyakorolni védekezésben, akkor az a játékos lenne a legfőbb esélyes a díjra. Érti, hogy miért keresnek a szavazók új narratívákat, amikkel másokat lehet jobban megvilágítani, ez az emberi természetből fakad, de nem gondolja, hogy azért kellene őt büntetni, mert évről évre kiegyensúlyozottan magas szinten teljesít. Csapatként idén nem teljesítenek olyan jól, mint tavaly, de ha megnézik az egyéni számait, akkor azok nem hazudnak. Nem az ő védekezését a legizgalmasabb nézni, de a számai megmutatják, hogy mit csinál minden egyes este. Írja a kezdőt egy Rudy Gobert interjú kivonatból, és... Rudy Gobertre nem mindig értek egyet, meg egy kicsit ilyen extravagáns, fura csávó, itt a furát említeném, az extravagánsat, azt szeretem, és most teljesen. Tulajdonképpen ez az a gondolatmenet, pontosan ez az, ami mentén, hogyha az ember leül magával, akkor azt mondja, hogy igen, Rudy Gobert megint az évvédője, de nagyon nehéz azt is mondani például, hogy nem Draymond Green az. Csak ott is az a probléma, hogy Draymond Green igenis sokkal több meccset hagyott ki, mint Gobert, és ráadásul most, amikor a sérüléséből visszatért, akkor még védekezésbe is kellett neki 10 meccs, mire újra évvédője szinten teljesített. Tehát azért itt ez egy fontos dolog, mert azt akarom, hogy az évvédője az sok percen keresztül tudja azt az impactet hozni. És rengeteg egyéb jelentkező van, tehát olyanok, akik közel vannak ehhez a két emberhez, szerintem az egész szezon tekintve, JJJ-t, Bam Adebayo-t, Time Lord-ot, esetleg Smart-ot, Bridges-t, mind ide lehetne sorolni, végignéztem az összesnek az összes védő statisztikáját, és küzdöttem, hogy valahogy nem Gobert jelölöm, de például Bridges, tök durva, kiváló védő, a Suns 6 ponttal rosszabb védekezésben, amikor pályán van, mint amikor nincs. És ez nyilván a Suns padját dicséri elsősorban, félre ne értsetek, csak azért ezek olyan statisztikák, amik Rudy Gobertre nem fordulhatnak elő. Szóval ezért volt nehéz, és ezért választottam mégis Gobert. Zoli, neked ez egy könnyű választás volt ezek szerint, vagy könnyebb, mint nekem?
Igen, de hogy miért volt könnyű, az fontos. Ugye én ezt a Vigazdinak szántam, és ebből ki is találtod majd a győztesemet. Egyébként abban mindenképp egyetértek, hogy ha megszondáztatjuk ugye az újságírókat, és elolvasunk pár cikket, akkor ez az a díj, amit a legnehezebb most megjósolni gyakorlatilag. Én itt legalább 10 nevet láttam forogni az elmúlt 3-4 hétben, még Evan Mobley-ét is, aki nyilván újoncként nem fogja megkapni, de Jared Allen-ét, nyilvánvalóan Jannis-ét, Embiid-ét is láttam, ami egyébként idén nem fair annyira, mert ugye egyértelműen lazított védekezésben, ami a gyűrűvédő statisztikájában azért meglátszik, tehát 55%-ot enged ugye a gyűrűnél, a 49%-a szemben, mint például Gobert. Szóval itt nagyon nagy szakadék van most, nyilvánvalóan figyel arra, hogy ne faltoljon sokat, és hát tudja hozni azt a hihetetlen támadó impactet, amit ugye idén csinál. Jaren Jackson Jr. is nagyon-nagyon fiatal, ugye tudjuk, hogy ő is ott van Gobert mellett a liga legjobb gyűrűvédői között, és ő ráadásul lábbal is. Nem azt mondom, hogy bárkit le tud venni a pályáról, de legalábbis a pick and roll-ok szétrobbantásában, és a kisebb, gyorsabb emberekken való védekezésben is kiváló. Kik jöhetnek még szóba, ugye gyakorlatilag a már általad is említett játékosok, Bridges, én nagyon sok helyen láttam a top 3-ma konkrétan úgy, a top 3-at úgy összeállni, hogy ugye Adebayo, Smart és Bridges valamilyen kombinációban. Nálam azért nyert Jannis végül, mert szerintem nagyon közel van ezekhez a srácokhoz úgy is, hogy támadásban hihetetlen teher hárul rá, és hogyha egyetlen egy játékost kell választanom arra, hogy levegyen akárkit az NBA-ben, tehát hogy mondjuk akár magas embert, akár periméterjátékost, akár irányítót, bár irányítókon ugye nem védekezik ma már a Jannis típusú védő sem, de mentségére szóljon senki más, tehát hogyha Pippen játszana majd ligában, őt sem valószínű, hogy ráküldenéd az irányítókra, pedig ugye ebben zseniális volt anno. Szóval igen, teljesen igazad van abban, hogy ez egy nehéz lista, és itt megtalálni a győztes kilétét, és megtippelni, az meg szinte lehetetlen. De nálam Jannis nyert, és két periméter védőt, akiket nagyra értékelek, Mikal Bridges-t és Marcus Smartot megelőzve. Közel volt egyébként, szerettem odaadni Bridges-nek, de én is beleakadtam, én is ráakadtam ebbe erre a statisztikára, amit említettél, amit nem nagyon tudok megmagyarázni, talán azzal, hogy nem is tudom.
Szansz padja rohadt jól védekezik ez a helyzet, tehát az ő padjuk az nem a támadásból él meg, hanem igen, az ő padjuk
igen, ezért. És valószínűleg, igen, tehát arányában gondolom, akkor annyival jobban védekeznek a cserék ellen az ők cserék, ami logikus is lehet, mert nyilván a kispadnak nem a kezdőjátékosokat is a legnagyobb sztárokat kell fogni, hanem ugye általában a cserejátékosokat. Azért ez is, valószínűleg, hogyha megnézzük majd a statisztikákat a playoffra, ott azért ez erősen változni fog, és ott én azt gondolom, hogy kijön majd egyértelműen Mikal Bridges védekezésbeli értéke, plusz-minuszok terén is, ami a védekezést illeti.
Uh-huh. Advanced-atokban Bridges jó. Tehát ott jó védő, de messze nincs. Tehát én nem is értem ilyen szempontból a top 3-adat se Smartnál, se nála, hogyha az advanced-atokra is alapozod, mert advanced-atokban ők nincsenek ezen a színvonalon. Szóval én ezzel a top 3-mal nem igazán tudok egyetérteni. Jannisnál meg ugye mégiscsak ott van az, hogy 14-ek védekezésben most a Bucks, és gyakorlatilag kapják bárkitől a 120 pontokat az All-Star meccs óta.
Igen, de vele a pályán, ha jól emlékszem, bőven top 10-ben vannak. Szóval,
hát most az, hogy vele a pályán top 10-ben, szóval évvédője játékostól azt várom, mint Gobertől, hogy vele a pályán top 1 lenne a Jazz, vagy top 2.
Lehet, hogy még fel vannak, ugye most ezt a statot elég régen néztem meg, lehet, hogy top 5-ben vannak vele. Értem, amit mondasz, Gábor, teljesen nyilván egy díjnál sem hagyatkozik csak az eye-tesztre, a szemtesztre az ember, de ha valahol én jobban hagyatkozom a szemtesztre, mint mondjuk a statok, a többi statra, az lehet, hogy egyébként pont az évvédője díj. Tehát én azon a szemüvegen keresztül nézem, hogy Doncic ellen kik végzik a legjobb munkát, Jokicot ki hogyan tudja fogni, milyen csapat rendszerbe tudják őt jól fogni, és ebbe azért Bridges is benne van elég vastagon, mert a Suns az kinyírja a Mavs, a Suns kinyírja a Nuggets-et is, és szerintem, hogyha ebből kivennéd Mikal Bridges-t, akkor azért ez a rendszer összehullana.
Hát ő például, de abszolút Pippen módjára kifejezetten brutálisan védi az irányítókat. Az egy ilyen egészen extra Bridges-nek. Nem akartam ám se Bridges, se Smartot itt nagyon hátrébb taszigálni, csak azt mondom, hogy egyszerűen impactben nem top 3 egyik se.
Értem, meg benne van az is, hogy ugye azt tudjuk, és ezt már bevallottuk mi is, nagyon sokszor, hogy a magas embereket túlértékelik a védekező statok.
Ez kétségtelen. De azért
nem
bánnám,
ha periméter játékosoknak is lenne esélye. Mondom ezt úgy, hogy effektíve egy magas embernek, egy periméterre játszó magas embernek adnám oda a díjat. Szóval ez is benne van. Kicsit az olyan old school-os, hogy vannak ilyen ragyogó perimétervédők, miközben tudjuk, hogy ez ma már nem lehet old school módon védekezni sem. Tehát hiába vannak buldogjaid, nem, ők nem haraphatnak igazából ma már, mint régen, hanem gyakorlatilag szájkosárban kell védekezniük, és ez nyilvánvalóan limitálja is őket. A magasoknak a helyzete és a játéka még mindig közelebb áll ahhoz, mint amilyen régen volt, mert ugye ők a gyűrűt tudják védeni, és ezzel akkor is rá tudják nyomni az ő bélyegüket a játékra, amikor egyébként egy periméter játékos nem nagyon tudna.
Gyakorlatilag a számból vetted ki a szót, és ráadásul Zach Lowe ezt ugye még tovább részletezte, hogy az, hogy mondjuk egy periméter játékos kétszer megállít, vagy kétszer-háromszor megállítja az ellenfél legjobbját teljesen, és hogy többször zavarja, és rosszabb dobásokba kényszeríti, azt már ugye egy elit teljesítménynek érezzük, látjuk, sőt nevezzük. Mindeközben pedig egy átlag magas embernek ugyanennyiszer kell a gyűrű közelében védekeznie az egész ellenfél csapatán, és hogy úgy mondjam, itt egy ugye nagyon jó gyűrűvédő, vagy mondjuk egy olyan játékos, aki a pick and roll-t nagyon jól tudja védeni, nem engedi az alley-oop paszt, a kicsit is levédekezi. Tudjuk, hogy vannak ilyen játékosok, Adebayo, JJJ, igazából Gobert is ilyen hihetetlen hosszú karjaival. Szóval, hogy ezek a játékosok egyszerűen a magából, a játékból adódóan lesznek nagyobb impactű védők. És kétségtelen, hogy ez hátrányosan érinti a perimétervédőket ma, szóval abszolút értem az érvelést, jó érvelést, csak ettől függetlenül is a legnagyobb hatású védőt keresem valahol. De Jannisnál megnéztem neked, hogyha nincs pályán, akkor 111-es a védekező rétingünk, hogyha pályán van, akkor 108-as. Szóval azért nem elit. Jó, de nem elit Jannisszal sem a Bucks.
108-al most mennyi a legjobb csapatnak most a rétinge?
106, azt hiszem, vagy 106 körül, igen.
És 108-al top 5-ben lennének?
108-al éppen hogy, de top 5-ben lennének, igen.
Akkor végül is legalább ott nem mondtam akkor a hülyességet. Azt mindenképpen hozzá kell tenni, csak gyorsan összefoglalva még egyszer, igen. És amit nem mondtam ki, de talán kiderült, hogy unom Rudy Gobertet, az igazság, hogy ő nyeri minden évben, tehát beleállok ebbe abszolút. És szerintem, amit ugye a kezdőt fordításából, cikkéből hoztál, az tök egyértelmű, hogy szóról-szóra igaz, tehát nem is lehet vitatkozni vele, pontosan ezért nem fogja megnyerni idén már Rudy Gobert. Tehát túl jó volt, túl hosszú ideig, és túlságosan unjuk. Ennyi. Ami nem fair. Tehát én nem tudom értem, hogy ez nem fair, de ez van.
Igen. Jó, ez engem nem zavart. Egyébként Jannisnak valószínűleg top 3-ban van így is a helye, mert az a sokoldalúság az félelmetes, amit ő tud. Szóval ezt azért elismerem, hogy őt meg kellett volna említenem a közvetlen top 3-ban. Akkor a nálad még nehéz díj, ugye az év edzője volt. Én nekem ez végül nem volt olyan nehéz, úgyhogy kérlek kezdte, hogy miért találtad annyira nehéznek, és tudom, hogy van 10 jelölt, de legalább ha egy 5-6-ot, aki kiemelkedett, fel tudsz sorolni, már akkor is tök jó.
Nem a top 3-ammal kezdem, hanem én még ide venném Chris Finchet és Jason Kiddet, akik nem kerültek végül be a top 3-amba, de szerintem egy megsüvegelést megérdemelnek, főleg Kidd, akit hihetetlen módon elkésztünk, de igazából Finch is.
Én szerintem meg főleg megérdemel. Finch, de Kidd is.
Lehet, hogy főleg Finch.
Igen.
De Kiddről is azért te is mondtad, hogy ahhoz képest le a kalappal, mert abszolút. Tényleg ő mélyebbről indult a mi megítélésünk, meg úgy általában szerintem a kinti sportújságíróknál is megítélés szintjén.
Hát ezt mondjuk ki, indult. Hogy amikor Kidd abba hagyta legutóbb az edzősködést, vagyis legutóbb kirúgták, akkor gyakorlatilag az egész sportújságírói szakma szerint a legrosszabb edző volt a ligában. Szóval ez nyugodtan
ott volt a legrosszabb edzők között, abszolút. Szóval őket ilyen honorable mentionként meg kell említeni, én azt gondolom. És akkor ugye a top 3-on. Még most se fogok neveket mondani, de most már ezek ki lehet találni majd. Az én legfőbb dilemmám az volt, hogy egyrészt volt egy jelöltem, és akkor az ő nevét ki is mondhatom, nálam harmadik lett JB Bickerstaff, akit mindenképpen én azt gondolom, hogy top 3-ba kell raknunk, de egy picit azért még kicsúszott ebből a top 2 színből, impactből, és a két fő dilemmám, ugye mi volt a fő dilemmám? Valaki felépíti a liga egyértelműen a legjobb fiatal csapatát, ugye az új Spurs-t, az új Warriors-t, és ezért is akkor ugye lelőttem. Tehát, hogy őt válasszam ki, vagy azt az edzőt válasszam ki, aki ezt a tökéletes gépezetet építette fel, veteránokkal, de azért fiatal játékosokkal is, és gyakorlatilag egy számomra jelen pillanatban szinte legyőzhetetlen, elegynek tűnő, tényleg a gépezet szó a legjobb, ami eszembe jut a Sunsról, ezt építette fel. Tehát itt ugye Taylor Jenkins és Monty Williams között vacilláltam, és végül egyszerűen díjaznom kellett azt, ami a Suns jelen pillanatban, és ez megdőlhet, mert én szinte legyőzhetetlennek tartom, várom őket, és picit bele is investáltam ebbe a véleménybe. Ugye azt mondtam többször, hogy szerintem 7 meccses párharcba se fognak belebotlani idén, és nyilván, ha már ezt így gondolom, és bele is álltam ebbe a véleménybe, akkor mitől ilyen ez a Suns, ha tényleg ilyen ez a Suns, és az egyik nagyon-nagyon fontos eleme ennek Monty Williams. Úgyhogy ő nyert végül nálam, de nagyon közel volt, mert amit Taylor Jenkins csinál a fiatal macikkal, az szintén a hihetetlen kategória, és lehet, hogy hihetetlenebb, főleg a tavalyi szezon után, mert érvehetnél amellett, Gábor, és lehet, hogy fogsz is, de akkor lelövöm már előre, hogy Montynek inkább tavaly kellett volna akkor nyernie, és nem idén, mert idén akkor inkább Jenkins, hiszen Jenkins idén megcsinálta azt effektíve, amit tavaly Monty a Suns-szal, hogy ha nem is a semmiből, de legalábbis kicsit ilyen bizonytalan helyről gyakorlatilag egy elit csapatot épített.
Így van.
És lehet, hogy ez impresszívebb, mert ő még fiatalabb játékosokat csinálta meg.
Igen, teljesen igazad van, és még egy érv Monty ellen úgymond ebben a versenyben, az maga Chris Paul, aki mellé támadásban már olyan nagyon nem kell játékrendszert csinálnod, de én azt látom, hogy Monty csinált. Azt látom, hogy Monty Williams Chris Paul mellé is játékrendszert csinált, és tudta, hogy az irányítója azért már nem az a játékos, aki szinte naprendszer usage-jal gyakorlatilag egy az egyben magába viszi az egész csapatot. És ez tényleg így is van. És Bookernek is megtalálta a helyét, és végül számomra egyértelműen meglepetés jön, mert nem úgy kezdtem ezt a mondatot, Monty Williams lett az évegyzője. Pontosan ezért azt gondolom, hogy ő ezt a gépezetet nem csak létrehozta, hanem ő az igazi MVP-je a Sunsnak, és Jenkins munkáját nem lekicsinyelendő, de rengeteg egyző van, aki idén előállt valamivel, és fel is fogom sorolni mindjárt, és azt is, hogy mivel. De amivel Monty előállt, én pont, hogy nem akarom azért büntetni, mert már tavaly elkezdte ennek a gépezetnek a tökéletesítését, és idénre igenis jobb lett. Tehát elől és hátul is azt gondolom, hogy kijavították a maradék hibákat is, és nem csak azzal, hogy kiket igazoltak, hanem például azzal is, hogy védekezésben nagyon jól megtalálták azt, hogy Ayton hogy tud igazán jól érvényesülni, vagy például azt, hogy amikor Bridgesnek fognia kell egy irányítót, és nem switchelhetnek össze-vissza mindent, akkor ezt hogy tudják anélkül megoldani, hogy folyamatosan mondjuk üres triplákat kapjanak, mert nyilvánvaló, hogy egy jó pick and roll után kell a besegítés. Szerintem csomó dologban fejlődtek, és ez tényleg egy tökéletes gépezet, és igen, igazad van, tavaly kellett volna, hogy megkapja, egyértelmű, szerintem idén is a díjnak a legfőbb esélyese a nálam. Jenkins a második, ez is kérdés nélküli. Mivel állt elő Jenkins? Gyakorlatilag soha nem látott mértékben megy vagy legalábbis a 90-es évek óta tuti nem látott mértékben megy a támadó pattanóért a Grizzlies, rengeteg labdát szerez, és egyszerűen tudták azt ellensúlyozni, hogy ők amúgy nem túl jól dobó csapat, hanem minden egyes meccsen megnyerik a matekot, folyamatosan több rádobásuk van az ellenfeleknél, nagyon kevés kivétel van, például a teljesen beleszarásos és összeesős Denver elleni meccs most, biztos legalább egy összefoglalót láttál, Zoli, de tényleg a legtöbbször az történik a pályán, amit a Grizzlies akar, és ez abszolút Jenkins érdeme, megtalálta azt, amivel egy fiatal csapattal is lehet nyerni. És ezért ő a második plusz a sikeressége miatt, de azért még említsünk meg pár egyzőt. Említetted ugye Kiddet. Összerakott egy nagyon konzervatív védekezést a Dallasnak, ami csodák csodájára működik. Nem túl jó védőkkel is. Úgyhogy Kiddnek ez a pluszpontja. Flinch összerakott egy védekezésre eddig teljesen képtelen csapatból egy jól védekező csapatot, megtalálta D'Angelo Russell szerepét. Támadásban Karl Anthony Towns köré szervezte a támadást, elkezdett Towns passzolni.
Bár csak a mini védekezése hihetetlenül szétesett az elmúlt hetekben.
Ez szóval kétségtelen.
Én nagyon féltem őket a play-inbe egyébként emiatt.
Gyakorlatilag most vagy 125-120-ra nyernek, vagy nem, tehát hogy nagyjából ezek igen. vannak előttük, de azért az egész szezonra nézve Finch munkája egészen extra edzői szinten, tehát hogy ezt meg kell említeni. Mellon, hogy tudott ilyen védekezést is akár csinálni a Denverrel, az is kérdés, de az, hogy oké, Jokic fantasztikus volt, de azért Mellon érdeme is az szerintem, hogy ennyire túlélték ezt a szezont. Nem lehet ilyenkor az edzőt nem elővenni.
Nem, hosszabbították meg megint, ugye?
Igen. Na most még mindig nem mondtam a harmadik helyezettemet sem, csak azokat, akiket meg kell említenünk. És még most ennél jobbak jönnek a díjra. Lou. Hát Tyronn Lue mit csinált ezzel a Clippers-szel, meg a Paul George nélküli Clippers-szel, amikor már ő is kiesett? Hogy a francba tudott ez a csapat, amelyiknek a kerete akkor a play-in csapatoknál egyértelműen gyengébb volt fennmaradni 50% közelében? Hihetetlen munkát végzett.
Igen. Döbbenetes. Ugye, igen, sokáig közelében voltak most éppen ugye három meccses győzelmi sorozatban vannak. Ez a Kawhi visszatérhet dolog, ez ilyen Damoklész kardjaként, hogy ott lebeg, ott van az egész liga kollektív feje felett, mert basszus, ha ez visszatér, tényleg kipihentelni, nem tudom, mi lesz itt.
Mondtam ugye korábban sem, hogy nem hiszek abban, hogy én tényleg se, belejövés nélkül vissza lehet jól térni. Tehát...
Én sem hiszek. Bár ha valaki egyébként, akkor igen. lehet, hogy pont ő lenne képes rá.
Igen, mert igen.
Annyira metodikusan, annyira tökéletesen tudja azt, amit tud.
Igen, ez jó szempont, azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe igazad van. Elnézést, hogy itt az évegyzőinél többet töltünk, de muszáj felsorolnom Ime Udokát is, aki elkezdett egy ilyen védekező rendszert döbbenetes mennyiségű switch-el megcsinálni a Bostonnál, és hát nem igazán, közepesen működött. Emellett pedig támadásban folyamatosan keresgélte, hogy itt mi a franc fog működni, és kinek a kezébe adjam a labdát, és akkor türelmesen végigtolta a védekezésbe az évelején rengeteg belehibázó Boston beletanult, és konkrétan döbbeneteset fejlődtek támadásban. Addig kutakodott, keresett, amíg megtalálta a megfelelő elegyet Jason Tatum és labdát kapása, Jaylen Brown labdakezelése és Marcus Smart pick and roll-jai között, és végül támadásban is elkezdett működni a Celtics. Mindenképpen érdemes őt megemlíteni ennél a díjnál. Nick Nurse és JB Bickerstaff, a kísérletező edzők, akik gyakorlatilag az egyik az egy ilyen hihetetlen 6-9 magas big wing line-upot hozott létre, ahol ráadásul már megint hatalmasat fejlődtek a játékosok. Precious Achiuwáról majd még ma beszélünk. Legalábbis meg fogjuk említeni, azt gondolom. És lehet, hogy Precious Achiuwának nem a legtöbbet fejlődő díjnál kéne megjelennie, hanem az évközben legtöbbet fejlődő játékosnál, mert az egyértelműen ő. És ezért Nurse-t is meg kell említeni, Bickerstaffnak a Giant Ball-ját, ami működött a sérülésekig. És akkor Donovan, aki ezt a hihetetlenül nehezen összeilleszthető Chicagót összerakta támadásban, és közben csomó ideig jól tudtak védekezni. És a harmadik helyezettem, már fél órája beszélek, elnézést, az Erik Spoelstra, aki szerintem ezt a keretet nem csak maximalizálta, de mindenkinek a képes, mindenki a kedvenc pontjáról dobhat, mindenki a képességeinek a megfelelő dolgot csinál elől is és hátul is, még mindig látszik az, hogy ő a legjobb edző a világon, Erik Spoelstra. Ez ebben az évben is látszott, és sok-sok sérülés. Lowry kihagy egy csomó meccset, Butler kihagy egy csomó meccset, Adebayo, és megnyerik Keletet. Szóval az ő érvei azok annyira erősek, hogy szerintem a top 2-höz van közelebb, és nem a felsorolt egyébként kiváló évet hozó edzőkhöz. Elnézést a nagyon hosszú monológért, bármit hozzátennél, Zoli.
Igen, az jutott eszembe, hogy nem kell majd cikkeket olvasnom, meg túl sok research-et csinálnom, amikor össze kell rakni az edzői ranglistánkat, hanem elég lesz, ha meghallgatom ezt az 5 percet itt tőled. Gyakorlatilag egyébként felsoroltad az én top 10-emet is, nem hiszem, hogy bárki kimaradt volna. Jelen pillanatban ez a helyzet edzői fronton az NBA-ben. Ők azok, ez a körülbelül 10 név, akiket felsoroltunk így összesen, abból többette ugye 6-5 hetet.
És egy nagyon jó edzők, és nagyon jó éven vannak túl. Na jó, akkor menjünk tovább. A legtöbbet fejlődött díj, ha már említettük. Nyilván Achiuwát azért dobtam be, mert amúgy is meg kell említeni a nevét, de azért nem a top 5-ben feltétlenül, és itt is rengeteg játékos volt, de mondom, Achiuwa fejlődése az idényen belül döbbenetes, félelmetes. De azért itt vannak olyan jelöltjeink, akik erre az egész évre egyértelmű, hatalmas erőlépésen vannak túl, és azt gondolom, hogy azért egy kiemelkedő jelölt, aki azt a bizonyos legnehezebb lépést tette meg, az mindkettőnknél van, és már többször be is mondtuk, hogy Morant az, és meglepődnék, ha nem ő nyerne nálad is.
Igen, gyakorlatilag őt nem lehetett letaszítani erről a listáról. Ugye itt a különbség nála az volt, Luka párhuzam, hogy Lukának is volt egy ilyen szezonja, csak egy szezonnal korábban, tehát ő neki ugye már a második évében, és azért nem adtuk oda neki, mert ugye sophomore évben ne csináld már ez, barátom, az egyértelmű, nem érdekel, mennyire jó vagy, nem kapod meg ezt a díjat, és Morant szimplán eltolta egy évvel, nagyon, nagyon rafkósan, és így tök egyértelműen meg fogja nyerni, mert nem a második évben csinálta ezt az ugrást, hanem a harmadik évben, és nem lehet neki nem odaadni ezt a díjat.
Bocs, de csak hogy lelőtt... ezt az ugrást, ezt fogalmazzuk körbe, tehát ez az, amikor mondjuk ilyen majdnem all-star, vagy éppen hogy all-starból szupersztárrá válsz, a legnehezebb ugrás.
Hát, szerintem ő nagyobbat is ugrott, mert én őt tavaly nem tartottam majdnem all-starnak. Emlékszel, Gábor, én túlértéketnek tartottam konkrétan őt, most már nem túlértéket, most már a helyén van kezelve, mert hihetetlen nagyot ugrott, és pont azokat a dolgokat hoztam, amit én vártam tőle, és ami miatt én nálad kritikusabb voltam vele kapcsolatban nyilván. Te egy nagyon picit talán elfogult is voltál, bár szerintem egyébként tök reálisan láttad mindig.
Egyébként visszautasítom, mert annak ellenére, hogy a kedvenc játékosom, az elfogultságom, nem hiszem, hogy megmutatkozott az értékelésében.
Én nagyon nem egyébként, hogy ember igazodban. Én szeretném azt gondolni, hogy én ugyanígy vagyok Lukánál, meg Jokic, tehát hogy nyilván imádom őket, de én azt gondolom, hogy a nagyon irreálisan soha nem elemeztem őket, tehát a gyengéikről is mindig beszéltem szépen. Hozzáteszem, én idén azért nagyon sokszor meg kellett, hogy harapjam a nyelvem, mert az az igazság, és köszönjétek meg, hogy nem így volt. Én ebbe az teljes szezonban beszéltem a Jokicsról minden adásban, mert igazából annyira jó volt idén. És azt, hogy ez nem történt meg, az mondjuk az adásoknak jót tett. Na, de ahelyett, hogy folytatjuk a saját kielemzésünket, ez igazából ilyen off-season téma lenne. Folytassuk a legtöbbet fejlődött játékosokkal.
Garland és mellett, után sorolt igen, fel, hogy kik voltak, kik jöttek szóba nálad.
Az ilyen nagyon-nagyon szóba jött, de úgy igazán nem jött szóba, szeretnék egy-kettő ilyen srácot is mondani. Wendell Carter Jr., ugye ő az egyik ilyen low-key kedvencem. Jordan Poole, aki elég komoly ilyen Steph Curry light kampányt letolt itt nekünk. Nyilvánvalóan nem kerülhet, én azt gondolom a top 3-ba se, de meg kell említeni. Miles Bridges, aki gyakorlatilag idén hát hihetetlen lob threat is volt, tehát ugye amikor olyan célpont, akiket meg lehet találni alley-oop-ba, a labdakezelése még tovább fejlődött, gyakorlatilag kopogtat az All-Star szinten, még jobb hatékonyság kell tőle jövőre, de nagyon nagy lépést tett. Mikal Bridges és Cam Johnson, a két Suns játékost, ugye főleg Cam Johnsont, Mikal nagyjából számszerűleg szerintem hozza azt, amit tavaly, de még jobb védővé vált. És hát az egyik nekem ilyen másik titkos kedvencem, hogy a Memphisből Desmond Bain, utálom, hogy nem mi hoztuk el a drafton, tehát hihetetlen belegondolni, hogy akár kiválasztottuk volna őt, és azt hiszem, hogy Tyrese Maxit is kiválasztottuk volna, de ebben nem vagyok biztos, de őt is ugye meg kell említeni.
Nálam egyébként ez a két név már a negyedik, ötödik, tehát tényleg valójában a másodéves voltuk miatt maradtak le a top 3-ról.
Abszolút. Abszolút nálam is így van, ez a két is a negyedik, ötödik, és akkor ugye megyünk a top 3-ba, ahonnan már az elsőt elmondtuk, eltaláltuk, és a másik két játékos nálam ugye Dejounte Murray és Darius Garland.
Nekem is csak megfordítottam a sorrendet, de gyakorlatilag itt teljesen ugyanarra jutottunk.
Garland előtt is le a kalappal, hogy mi ketten, de én biztosan őt eléggé magasra értékelem már az elejétől kezdve. Nekem nagyon-nagyon tetszett a drafton, és nagyon jó játékot vártam tőle. Nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz a harmadik évére, hozzáteszem, tehát full All-Star szezont hozott le, és ki is lett választva, tehát most már egyszeres All-Star. Nem gondolnám azt, hogy itt meg fog állni ez a srác. Lesz ebből még 2-3-4 is.
És szerintem Murray-nél is megerősítést nyert az, hogy végül ugye utólag, de kiválasztották. Most csak ezt azért mondom, mert azóta is fantasztikusan játszik, miközben mondjuk egy Wiggins, szóval értitek.
Dejounte Murray hihetetlen jó játékossá érett, nyilván ő kicsit idősebb már, 25-26 év körül van, de számomra meglepő kiugró szezon volt ez támadásban. Tehát az, hogy úgy növelje majdnem 6 ponttal az átlagát, hogy közben a hatékonysága is nő, nem is keveset nő, ráadásul a hatékonysága ugye tavalyi És hát gyakorlatilag egész karrierjében eddig mutatott true shooting százalék, ugye ilyen 50% körül volt. Idén azért ez már majdnem 54%, ez még mindig nem jó, és nyilván még mindig egy kicsit nagyobb teher hárul letámadásra, mint kellene, de ahhoz képest, hogy mennyire nincsen ugye igazán jó egyéni szkórelekkel körbevéve ő a Spursnél, ahhoz képest ez brutálisan jó szezon. A tripláját kell tovább javítani, még több büntetőt kiharcolni abba, és ugye nagyot lépett előre. És hát ugye tudjuk, hogy ő most már tényleg egy 2-way játékos, bár a támadás része nyilván gyengébb ebből, mint a védekezés, de elég komoly dolgokat csinál ugye egy ACL sérülés után, aminél mondjuk még elég fiatal volt ahhoz, hogy tökéletesen meggyógyuljon belőle, tehát itt azért az előny volt, hogy nagyon fiatalon, mint ahogy Kyle Lowry is nagyon fiatalon szakította szét a térdét, mert utána teljesen fel tudta építeni magát. Ha ezek a sérülések ilyen 26-27-28 körül történnek, azért valószínűleg más onnan visszajönni, mint hogyha 22 körül.
Igen, igen, ez elég gyanús. Minden esetre azért Murraynek is kellett egy év gyakorlatilag, mire vissza tudott térni arra a pályára, amin amúgy mozgott, tehát ő azért folyamatosan fejlődött támadásban is, de ez az év, ez a sérülés, ez legalább egy 2,5-3 évre siklatta ki tulajdonképpen, szóval még így is ebbe gondoljunk bele, hogy folytatta ő azt az utat, csak sokkal-sokkal később. Az év 6. emberéről szerettem volna, ha többet beszélünk, de szerintem nem fogunk tudni, majd kíváncsi vagyok a te véleményedre. John Hollingert vitelte ki azt, hogy a 6. emberdíj miért van vajon fenntartva azoknak a cseregárdoknak, akik bejönnek, aztán ráhánynak mindent, és szerinte egyértelműen Kevin Love-nak kellene nyernie, mert ő annyival több dimenziósabb. Voltak olyanok is, akik esetleg Cam Johnson-t behozták, és valóban ők a kettő, aki egyáltalán felmerülhet, de sajnos, én nem utálom Hírót, félrejtes ne essék, de egyetértek azzal, hogy gyakorlatilag egy szardobás kiválasztású gyenge védő, aki ezért jön a padról, és megkapta a zöld lámpát Spónál, csak az a különbség, hogy idén fantasztikusan dobta a triplát. Így sem olyan hatékony, a fantasztikus triplázásával együtt sem, mert sok szar középtávolit vállal, de azt is meg kellett néznem, hogy például az a pad, amit ő vezet, az mennyivel jobb annál, mint kéne, és hát sokkal-sokkal. Ennek a Miaminak annyira kellett a padról egy ilyen szkórer, és ő ezt annyira szépen hozta végül, és annyival több pont, tehát 20 pontot, 20 pont fölött átlagol gyakorlatilag, vagy 19,9, nem tudom most pont hol tart. A többi jelöltünk meg ugye 12-13 pontokat hoz a padról, azért ezt már nagyon sok asszisztal, vagy nagyon sok lepattanóval kéne kompenzálni. Szerintem ez nem történik meg, Hírónak kell nyernie, ő is fog nyerni, és én mindent elkövettem, hogy valahogy ellenérveljek, mert kicsit egyetértek egyrészt Hollingerrel, másrészt kicsit nem annyira kedvelem a Híró típusú játékosokat, de nem tudtam érvet találni arra, hogy ne neki adjam oda ezt a díjat.
Ugye érdekes volt ez a versengés, Híró nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy olyan szinten elszalad ezzel a díjjal, hogy egy kört ráver gyakorlatilag mindenki másra. Ez végül nem történt meg, de maradt bőven annyi előnye, hogy elsőként szakítsa át a célszalagot. Érdekes ugye azt megnézni, hogy kinek lehetett volna még esélye. Szerintem igazán senkinek, mert ahogy ugye Steph Curry-nél az MVP narratíva teljesen az ő volt az első két hónapban, és gyakorlatilag az kellett, hogy teljesen szétessen. Itt is erre lett volna szükség Hírónál, mert olyan hihetetlen előnyt épített fel, és annyira nem láttunk mást úgy igazán klasszikus hatodik ember szerepben mellette, előtte, mögötte sem nagyon, hogy gyakorlatilag ő ezt az előnyt végig tudta vinni, mert nem esett annyira vissza, mint ilyen Steph Curry, meg nyilván hatodik ember eddíjnál nincsen olyan magasan a léc, mint az MVP-nél. MVP-nél gyakorlatilag egy rossz hónap kinyír, és erre ugye volt példa korábban történelmileg Shaq-nél is, aki gyakorlatilag így veszítette le az egyik évben, amikor hihetetlen statokat produkált végül, de egyszerűen rossz kezdés miatt nem ő nyert, hanem azt hiszem az volt, talán a David Robinson év, de nem vagyok benne biztos.
És hozzáteszem, hogy a jövőben is lehet, hogy lesz ilyen játékosunk Doncic személyében, aki ezért nem lesz mondjuk háromszoros MVP, csak egyszeres.
Simán benne a pokliba, igen. Úgyhogy ki az, aki utána még ugye felbukkant, nyilván Kevin Love, ő egy hihetetlen feel-good story lett így az évre, de ő is a nagyon jó kezdés után, ugye 44-40-87 splitekkel, 44%-kal a mezőben, 40%-kal triplázott, és 87%-kal büntetőzött az első három hónapban. aztán az visszaesett az utána következő kettőre, és akkor már ilyen 40%-kal a mezőnyből 36%-kal triplázott, és 78%-kal büntetőzött, tehát ezért minden tekintetben visszaesett. Még mindig egy nagyon jó hatodik ember lett, de hát ugye a sérülésekkel bajlódó Cavs, hogyha már használtam ezt a célvonalon, átszakítjuk a célszalagot analógiát, akkor a Cavs így már így félig ájultan esetbe végül ugye a célvonalon, így az alapszakasz végére a sérülésektől, és ugye hát kicsúsztak a play-inbe is. Aki még szóba jöhetett, Cam Johnson is ugyanez ez a tök kellemes sztori, de hát azért az 12 pont az kevés, még akkor is, hogyha szerintem hogy összességében mindent beleszámítva a liga egyik legjobb, legértékesebb hatodik embere.
Igen, főleg, hogy nagyon jó védő is.
Igen.
Hát igen, te jobb off the ball játékos, talán Hero-nál is, bár Hero azért off the ball is jó, de igen, egyszerűen nem lehet másnak odaadni. Viszont akkor az utolsó díjunkra térjünk már ki, mert erről nagyon sokat beszéltünk, és már nincs mit indokolni rajta, csak megnevezni. Ki az év újonca, Zoli? El tudtad már dönteni? Hivatalosan még van 3 napot, hogy eldöntsd.
Nem, még mindig nem döntöttem el, de úgyis Scottynak fogom odaadni. Tehát ez annyira pénzfeldobás kettejük között, és én még azokat sem röhögném ki teljesen, akik odaadják Cade-nek. Mert értem, hogy miért adnák oda. Mert itt is történelmileg azért a két típusú újoncoknak szoktuk odaadni, a Scotty Barnes és Evan Mobley típusú újoncokkal szemben. Szóval én még ezt is megértem, ha valaki odaadja. Nem azt mondom, hogy egyetértenék vele, de megérteném. Viszont, hogyha ténylegesen impactet nézzük, és teljesítményt, akkor már csak azért is, mert ugye mind a ketten, hát gyakorlatilag én a Cavs-et is playoff csapatnak veszem, mert hiába sodottak a play-inbe, hogyha nincsenek a sérülések, simán bejutottak volna feljebb is, én azt gondolom. És valószínűleg nem a Toronto Raptors-ot kárára, hanem inkább a Chicago Bulls-ére, ugye. Akik persze szintén sérültek oda, tehát most ha ebbe elmegyünk ebbe az irányba, és a Bulls se sérül meg, akkor meg lehet, hogy igen, tényleg hetedikek lett.
Most akkor viszont megkérdezhetjük, hogy mi van akkor, hogyha FanFleet nem sérül meg, és a Raptors most épp majdnem vezeti keletet, azért a 4 legegészségesebb csapat. Nem, a Miami-t kivéve, bocsánat, tehát a Miami-n kívül a 3 legegészségesebb csapat van azért ott a top 4-ben.
Igen. Hogy miért választom Scottyt végül, tényleg ez egy ilyen, mondom, pénzfeldobás. Nem is nagyon hiszem, hogy meg kell indokolni. Talán, ha van egy jó indoklás Scottyra, az, hogy ő egy mostanában, és hangsúlyozom, mostanában mintha még egy Mobleyhoz képest is nagyobb szerepben lenne jobb és sokoldalúbb. Tehát valamivel, mint hogyha sokoldalúbb lenne, jobb lenne, ugye ez a 6 láb 7 magas srác a 7-3-as Monster Wingspan-jével.
Van az most már 6-8 is szerintem, annyit biztos
lehet, nőtt. 6-8 is igen nőtt. Gyakorlatilag, hogyha megnézed ugye Raptorson belül azokat a bizonyos meccsapokban ugye már ő úgymond a vezér is. Tehát mostanában olyan wingekre rakták rá őt, mint Tatum, Harden, Durant, előtte láttam őt ugye Lukán is védekezni, LeBronon, Jimmy Butleren, és bizony, egyébként haszott az érdekes, hogy váltásoknál láttam őt Jokicson és Karl Anthony Townson is védekezni.
Hát szóval... neki védekezésben egyértelműen ez lesz az irány, hogy 3-tól fölfelé, és nem 3-tól lefelé, mert amikor abszolút. Viszont egy gyors irányítóval kerül szembe, akkor meg komikus módon verik meg. Tehát neki az egyetlen egy baja a védekezésben, az a lábon nem extra gyors ez.
Igen, de ezt is itt helyén kezeljük, tehát hogy nem extra gyors közben, meg rohadtul atletikus.
Persze.
Tehát nem egy szuper atléta, de nagyon atletikus.
Persze.
Úgyhogy ott is, meg hát ott is robbanékonyom lesz még, hát most növésben van. Őt, ha összerakják fizikailag, akkor a határ tényleg a csillagosség. Elképesztő tehetség.
Jó, én azért most hagy érveljek Mobley mellett, pedig hát gondolhatjátok, hogy Barnes mennyire kedvelem. A saját csapatom sztár rookie, aki első évben olyat hoz, amiről nem is álmodtunk. Senki, aki Barnesról beszélt, nem gondolta, hogy az első évben ilyen jó lesz. De ha az összimpektet nézem, akkor Mobley idei védekezése, hogy egyáltalán szóba kerülhet évvédője, vagy év második védőcsapata legalább díjaknál, az egy rookitól olyan különlegesség, és emellé támadásban nem az van, hogy ő aztán nagyon szignifikánsan rosszabb, vagy kisebb szerepben van mondjuk Barnes-nál. Nyilván Cade az más, mert ő megkapott egy csapatot naprendszer szerepben itt most már a szezon második felére, és bele is nő, és hozza is a statokat, de ezt nagyon nehéz összehasonlítani azért az ilyen point forward-szerűség Scotty Barnes-szal, és az inkább ilyen Kevin Garnett, Tim Duncan szerepben támadó Evan Mobley-val, tehát azért nyilván de azt mondhatjuk, hogy támadásban már most a legkomplettebb játékos valószínűleg Cade, de ez az egész csomag, ez pedig szerintem Mobley első helyét támasztja alá. Nálam is Barca második, Cunninghamnek az első két hónapja azért nem volt azon a szinten, hogy most akármilyen jó is, de beszálljon ebbe a versenybe tényleg és érdemben. Úgyhogy én meg Mobley-ra szavazok.
Azt hiszem, hogy akkor ezzel kimerítettük a politikai korrektséget, úgyhogy vagy nem is a politikai korrektséget, inkább a szabad versenyt, úgyhogy talán végszónak is jó lesz.
Jó, szuper. Itt nálad sem volt akárki, akár Wagner, akár Gidi, akár Duarte, akit meg kellene említenünk, tehát nem.
Jó, ez... persze, de már annyit beszéltünk róluk, hogy igazából feleslegesnek tartottam most őket. Persze. Mindenki tudja, hogy France ott lenne nálam a top 5-ben, és hát igazából az ötödik helynél már azért nehezebb lenne, hogy kitrakuk be mondjuk a legjobb ötös ugyan csapatomba, amin ugye szinten túl vagyunk már.
Igen, és ott is azt mondtad, hogy ez volt csak a nehézség. Igen. Igazából. De hát ez valóban így van. Jó, végigmentünk akkor az összes díjon, kivéve az összehasonlítatlanul fontosabb keleten, nyugaton díjakon, de hát az csak a szezon vége fele. Tudjuk Igen. nektek prezentálni, és akkor természetesen ez majd meg is történik. Addig is, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és belegondoltál, hogy a következő adásban már play-int harangozunk be?
Bizonyám, akkorra már tudni fogjuk azt is, ugye, hogy milyen meccsapok lesznek a 4-5-nél.
Meg a 3-6-nál, így van.
Meg a 3-6-nál, így van.
Úgyhogy nem
de valószínűleg azokra külön adásban fogunk beszélni.
Én is azt gyanítom, hogy meglátjuk. Majd meglátjuk, lehet, hogy a play-in beharangozók tényleg addig tartanak majd, hogy túlzás lenne még két pár harcot is. Minden esetre...
De a play-in azért nehéz, tudod, mert gyakorlatilag azt fogjuk kibontani azért egy 20 percben, hogy egy meccsen bármi lehet.
Igen.
Én már azért bele kell majd nézni a meccsapokba, de más, mint egy 7 meccses párharcnál.
Igen.
Nagyon-nagyon-nagyon más.
Igazából az ilyen NCAA-féle egy meccses izgalmat az gyakorlatilag a play-in hozza. Tehát az erre is Igen. jó volt, hogy ez is megjelenítődjön valahogy ilyen szépen nem magyarul fogalmazva.
Így van, alig várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Hogyha itt a díjakban valakit kihagytunk volna, valakit szerintetek érdemtelenül túl magasra raktunk, akkor írjatok nyugodtan. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Főleg abban, hogy például az ilyen nehezen eldönthető díjaknál nálatok mi dönt, mert például egy évvédője, egy évegyzője, valószínűleg azon múlik, vagy ugye évigazgatója, hogy ki mit tart legfontosabbnak. Lehet sok-sok érvet felhozni sok ember mellett, ezt mind írjátok meg nekünk, minden jót kívánunk addig is, és hamarosan jövünk a playoff beharangozókkal. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.